Dr. Bohács Krisztina képességek fejlesztésével foglalkozó intelligencia kutatóval beszélgettek, akivel egyébként sérült vagy képességzavarral küzdő gyerekek fejlesztési lehetőségeiről, illetve olyan módszerről beszélgetünk, vagy fogunk beszélgetni, ami a felnőttek számára is hasznos lehet, és a könnyebb tanulás szolgálja, vagy az intelligencia fejlesztés, tehát nagyon sokrétű ez a dolog, de még mielőtt erre kitérnénk, azt mondtad, hogy az élet megszólít. És itt egy pillanatra még maradjunk, mert hogy az élet téged is megszólított, és azt mondtuk, hogy személyes kötődésed van ahhoz a szakterülethez, ahol most már dolgozol, mert hogy minden rendben volt az életedben, angol-magyar szakon diplomáztál, férjhez mentél, és aztán egyszer csak nagyon fiatalon megszületett a csoda, a kisfiad, 24 éves voltál ekkor, viszont akkor alakulhatott volna teljesen másképp is az életed, ha. Mert hogy Marci más volt.
Igen, hát az élet valóban bőven megszólított bennünket. Én angol-magyar szak után megkezdtem egy PhD-t nyelvészetből, nyelvészettel akartam foglalkozni. Jó, lehet már akkor is a Broca és a Wernicke terület érdekelt, a beszédközpontok, de ettől függetlenül, és hát ugye tolmácsképzőt végeztem
hát
angolul.
Egy teljesen más
bölcsész karrierre készültem. És akkor hát Marcika megérkezett, és tulajdonképpen ez egy nagyon trükkös genetikai szindróma, hát kimondom a betegségnek a nevét. Ez egy mikrodeléció, egy ilyen apró kis törlődés a 19. kromoszómának egy bizonyos része eltört, letört foganáskor valószínűleg.
De ezt ráadásul csak most tudod.
Hát ezt 20 éves korában tudtam, 4 éve tudom, igen. És ez azért nagyon trükkös ez a betegség, mert nem látszik a csecsemőn igazából semmi. Nagyon picike kis késések vannak a fejlődésben, de nem olyan, amelyre azt mondaná egy neurológus, hogy most akkor a szívemhez kapok. Tehát ha azt mondom neked, hogy egy 11 hónapos baba 50 szóval rendelkezik, alapszóval, azért az nagyon jónak számít, csak majd ahogyan telik az idő, amikor ez igazán látszik, az inkább olyan 4-6 éves kor között van. De még ott is nagyon sokszor csak egy ilyen meglassult beszédfejlődésnek azonosítják be. Maximum egy kis vontatott pszichomotoros fejlődés, de ennyi az egész. Gyönyörű, szép csecsemő, olyan nagyobb rendkívüli nincsen az állapotában.
És mikor fogtál gyanút, hogy valami nem stimmel?
Hát ez úgy néz ki, sok szülőnél találkozom ezzel most így vizsgálatok során, különösen, hogyha klinikai a gyermek, tehát nem csak egy egyszerű diszlexia, vagy egy kis figyelemzavar, hanem ahol azért értelmi megkésettség is kialakul, intellektuális képességzavar. Hát jó rendesen, mint a legtöbb szülőjén is a tagadási fázisba kerültem. Ez úgy néz ki, tudod, hogy a tudat ezt úgy tolja ki, tehát így reggeli ébredésnél úgy peregnek ilyen filmkockák, hogy ez nem lehet igaz, hogy ez velem történik. Hogy a gyermekemmel.
Majd később fejlődik egy...
Hát igen, de valójában ez ugye akkor a fájdalmat okoz, hogy így tolja ki a tudat. Ez egy tagadási fázis, és akkor utána rájössz, hogy na jó, hát akkor jobb inkább szembenézni azzal, hogy akkor mi ez, és akkor jön az, hogy keresel, és akkor már igazán aktív vagy. Tehát azt látom, hogy amikor tagadnak a szülők, akkor nem csinálnak semmit még. Akkor így elhessegetik, pótcselekvéseket végeznek, rengeteget dolgoznak, a fájdalmukat és a gyanakvásukat valami más úton próbálják kiélni, vagy érvényesíteni a dolgot, hogy
tehát
valami nagyon fáj.
Tehát ez egy kőkemény hullámvasút?
Hát ez egy nagyon komoly hullámvasút. Nyilván, hogyha egy gyermek valóban beteg, akkor az egy egész életig tartó hullámvasút.
Viszont neked most már van egy 23 éves nagyfiad, és találtál egy utat, egy módszert, amivel rajta rengeteget tudtál segíteni.
Igen, tudod, ez attól is függ, mindig amit segíteni tudunk, az mindig korrelál a kiinduló lehetőséggel, kiinduló IQ-val. Illetve attól is függ, tudod, hogy ugye más egyéb betegségek jelentkeznek, tehát fizikai betegségek. Nyilván, hogyha azt mondjuk, hogy könnyedebb dolgokról van szó, igen, a kognitív tudományban azért vannak már olyan programok, mi például behoztunk egy norvég programot, nagyon jól lehetne vele dolgozni, senki nem tud róla, de Magne Niborgnak hívják a kutatót, és az ő módszertana tokkal, vonóval, lefordítva, pilot study-val kipróbálva itt áll a rendelkezésünkre. Óvodákban lehetne használni 4-6 éves életkorú gyerekeknél. Csodálatosan kiradírozzuk vele az összes ilyen diszes irányt a gyerekekből, tehát mindenfajta diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, mindenfajta nyelvi fejlődés nagyon jól megelőzhető vele, és a jó képességű gyerekeknek pedig csodálatos tehetségfejlesztő program. Na most emellett, hát igen, aztán egy izraeli programot, ez egy nagyon nagy program, ezt is behoztuk, és hát mostanában dolgozunk a Gibson Kutatóközpontnak a dolgaival. Tulajdonképpen itt a környező országokban, Európában, számos országban segítjük azokat a fejlesztő centrumokat, akik ezzel a programmal szeretnének dolgozni. Tehát most már ez egy, tényleg ugrottunk nagyot időben, de valójában ugye megkért bennünket ez a kutatóközpont, hogy mivel bíznak a szakmai oldalban, számos olyan centrum van, vagy 14 centrum, akik most hozzánk tartoznak Európából.
Ahol és a szakmai segítséget nyújtottok.
Így van, a szakmai támogatását mi adjuk, ez ugye azt jelenti, hogy állandóan csörög a telefon, mert ugye hívnak bennünket, de hát igen, ez, ebben van olaszországi centrum, francia centrum, egy időben volt írországi centrum, és így tovább. Magyar centrumok.
Szóval dolgoztok nemzetközi szinten azért, hogy a gyerekeknek jobb legyen.
Így van.
De ha visszatérünk még egy pillanatra erre a hullámvasútra, amint te magad is ültél, ha nem ültél volna ezen a hullámvasúton, akkor meg tudnád érteni ezeket a szülőket, akik viszont rajta ülnek?
Hát az empátia nagyon sokat finomodik, hogyha ugye ugyanabban a cipőben jársz.
Tehát ez egy nehéz út volt.
Ez úgy néz ki, hogy tudod, ebben az a nagyon nehéz, hogy nincsen választási lehetőséget. Tehát meg kell érteni, hogy ez van, ezt kell elfogadni, ezen kell végigmenni, és ebből kell a lehető legjobbat kihozni. Úgyhogy én semmi más nem csinálok, csak a lehető legjobbat próbálom kihozni ebből a helyzetből. Szülők igen, valóban nagyon szeretnek bennünket, és ezt nagyon köszönöm nekik. Hát azért, mert mindig elmondják, hogy hogy mekkora szakértelem van itt, így mindig meglepődünk, meg hogy mennyire értjük őket, és hogy most értették meg az egész nagy képletet, most látják át az egészet, és hogy nagyon sok érzékenységet kapnak, szeretetet kapnak, tehát ezt mindig visszacsatolják, és nekik ez óriási felszabadító érzés, meg hogy mindig mondják, hogy hát mert hogy maga nem csak úgy beszél, mint egy a sok szakember közül, hanem hogy nem így a könyvből tanulta, hanem annyira mélyről jön.
Hát tehát a hitelességedet
hogy
erősíti,
ne jönne mélyről.
Igen. Hiszen végigjártad, egyébként egy ilyen helyzet anyagilag is megterhelő, gondolom, nagyon. A család számára. Tehát hogy beszéljünk azért erről az aspektusról is, mert hogy az ott van.
Nagyon megterhelő. Itt bejön az, hogy mennyire erős egy országban az egészségügy, a mentális egészséggel foglalkozó szelete az egészségügynek. És akkor most nyissuk ki azt az álomcsomagot, aminek azért lenni kéne. Kellene lennie ingyenesen olyan szülősegítő tréningeknek, programoknak, szülősegítő kurzusoknak.
Hogy hogyan segítsük a gyerekünket, hogy hogyan dolgozzuk fel ezt a helyzetet?
Ez két külön kérdés. Igen. Az első kérdés az az, hogy én mit tudok csinálni magammal, én hogyan tudok túlkerülni ezen a traumán. Sokszor ugye egy diszlexia is trauma, tehát lehet, hogy egy anyuka úgy éli meg az egyszerű diszlexiát, amiért mi több ezeren összetennénk a kezünket, hogy jaj, de jó lenne, ha csak ennyi lenne. De vannak olyan szülők, akik érzékenyebbek, és nekik ez a trauma. És hát akkor ugye vannak olyan betegségek, amelyek nem látszanak azonnal, tehát nem egy Down-szindróma, egy trisómia 21, hanem valami nagyon cifra genetikai hátterű probléma. És akkor ott ugye a szülő sokszor, hát tehetetlen, nem tud mit csinálni, és akkor hogyan lehet mindig egy-egy kicsit hozzárakni a gyermek fejlődéséhez, és hogy hogyan is van az, hogy mégis van egy olyan zóna, amelyben ki tudjuk azért azt a zónát használni, amelyben a gyermek képlékeny, ahol még van egy agyi plaszticitása, egy rugalmassága. Tehát kellenének szülői kurzusok, kellene az, hogy ugye a gyermekre, hogyha folyamatosan őrizni ezeket a gyerekeket, hát ezzel küzdünk. Nincs egy vigyázó, akit oda tudunk hívni. Különösen már a kamaszkor végén, fiatalkorban. Hát ki vigyáz arra a gyermekre, míg az anyukája csak legalább 2 órára valamit el tudna intézni. Persze, adjuk be foglalkoztatóba, de hát azért ez nem ilyen egyszerű.
Ez rengeteg féle teher, amit
rengeteg
ilyenkor egy
szülő féle
cipel.
Teher. És akkor még az anyagi részéről nem beszéltünk. Itt jön be, hogy mennyire erős egy országban az egészségügy, a támogató rendszer. ugye abstart mondjuk egy holland területet, ha megnézünk, vagy mondjuk megnézünk csak egy szomszédos osztrák területet, tulajdonképpen több százezer forintnak megfelelő, itt most tényleg nem akarok ennyire kitérni, de hát nem tudom, tehát 1700 eurótól kezdve, de hall az ember ilyen összegeket. Alaphangon jár azért, hogy a gyermek így járt, és persze, az csak terápiára, vagy gyógybetétre, vagy ortopéd cipőre, vagy nem tudom én, mire te lehet költeni, nyilván.
De ott a segítség.
Így van, így van. Uh-huh. És hát ez egy teljesen más aspektus, ugye teljesen más dimenzió. Az, hogy van olyan szolgáltatás, hogyha az az édesanyja felhívja, akkor adott órában, nem tudom, heti, akár 40 órában a lakásában vigyáznak a gyermekére, hogyha ő ezt a szolgáltatást választja. Vagy az, hogy az ember utazik a villamoson, és följön mondjuk 4 sérült kisgyerek. Ugye szépen úgy mondjuk, hogy fogyatékossággal élők. És akkor hát azért 6 vigyázó volt körülötte. Tehát ugye nem az, hogy vadászni kell az otthonokba a gondozókat, nincsen munkaerő, képzésükbe hát semmi nem történik, tehát gyakorlatilag jó szándékkal vállalnak ilyen munkákat emberek mondjuk fogyatékos otthonokba, szociális otthonokba. Tehát azért itt nagyon lenne mit a tejbe aprítani.